Sziasztok! Ez a Tekergők, a Danubius Informatika technológiai podcastje. Én Kis István vagyok. Ma a Danubius Informatika három vezetőjével beszélgetek informatikáról, értékekről, csapatépítésről, tervekről, piaci helyzetről és sok egyéb másról. Halász Péter alapítóként a kezdetekkor is jelen volt.
Közeledtem a diplomázáshoz, és akkor egy nyári napon felhívott Peti, hogy nem lenne kedvem vele dolgozni. Hát persze, hát nagyon szívesen mennék én az IBM-be dolgozni, oké. És akkor West End-be találkoztunk, ott elmondta, hogy mi lenne a projekt, mik a tervek, hogy majd esetleg később akár csapatot is lehet építeni, hogyha én már beletanultam dolgokba, és vannak vezetői ambíciók, akkor már ott az első beszélgetésen erről beszélgettünk, ez is nagyon szimpatikus volt. És aztán elkezdtünk dolgozni a Generali-on, ott realizáltam, hogy hoppá, ez nem is az IBM, de úgy voltam vele, hogy hát nem baj, nézzük meg.
Antal Zsuzsa néhány év múltán csatlakozott, nagyvállalati környezetből váltva.
A múlt is világot és a mostani világomat összehasonlítva az egyik legnagyobb élmény az, hogy a befolyásolási köröm sokkal nagyobb lett. Tehát ha van egy ötletem, akkor azt megcsinálhatom, kipróbálhatom, megnézhetem.
Balog Péter szintén alapító, ő vezeti jelenleg a teljes csapatot.
Mi voltunk azok, akik azt mondtuk, hogy oké, hozzuk az új technológiát, bevezetjük az első projektet, de közben akár mellénk küldhetettek olyan belsősöket, akik majd megtanulják tőlünk, és akkor csinálhatják ők a következőt, meg a következőt. Voltak is egyébként szakmai körökben olyanok, akik azt mondták, hogy bolondok vagyunk, mert hogy így pont a saját jövőnket adjuk oda, ajándékozzuk oda az ügyfélnek.
Próbálunk úgy személyre szabott, meg emberközpontú dolgokat kitalálni. Tehát nem ilyen univerzálisat, hanem hogy annyira sokfélék vagyunk, hogy mindenki más szeret. Nyilván nem fog mindenki eljönni tököt faragni, meg pingpongozni, lehet, hogy valaki viszkit szeretne kóstolni. És hogy ezt nehéz megtalálni, hogy mindenkinek találj olyat, ami neki jó, és hogy mindenki azt érezze, hogy ő vele is foglalkozol.
Van olyan kolléga, aki marketingesként jött hozzánk, és most egy szuper jó rendszer szervező, mert menet közben kiderült, hogy ahhoz van affinitása, és kapott teret, és kipontakozott, és szárnyal.
Volt olyan product ownerünk, akivel gyakorlatilag az adatbázis tervet tudtuk egyeztetni, amikor mellettünk ült. És ez nagyon sokat segített a csapatnak, és ez egy abszolút versenyelőny szerintem egy bármilyen vállalatnak, hogyha az üzleti oldala is képben van, és tud partnerként beszélni az informatikusokkal.
Nyilván van egy beugró szint a szakmai tudásnál, de én például sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy milyen a hozzáállása, milyen a személyisége, mennyire illik majd a csapatba.
Vágjunk is bele, köszi, hogy itt vagytok! Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
Sziasztok.
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 Azért vagyunk most itt az éterben, hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy a Danubius Informatika az honnan indult, hogyan alakult olyanná, amilyen most, és hogy mégis milyen lépcsők, milyen mérföldkövek voltak. Balogh Peti, téged szólítanálak meg első körben, ugye te vagy az egyik alapító, és a mostani vezetője ennek a cégnek, hogy kicsit mesélnél arról, hogy honnan jött ez a gondolat, meg hogy milyen volt az az időszak, amikor ez a cég alapítottátok, és hogy mik azok az élmények, emlékek, amik így első körben a fejedbe jönnek, amikor erről kérdezlek.
Bevallom őszintén, nem volt egy tudatos cégépítős indulása ennek az egésznek. Én előtte az IBM-nél dolgoztam, és ott az értékesítési csoporton belül voltam, de én szakmai emberként, tehát szakértő, termékszakértőként, aki a WebSphere-jával technológiákért felelt, és akkoriban volt pont a válságnak a magyarországi tetőzése, és gyakran kerültem olyan szituációba, hogy el kellett döntenem, hogy most azt csinálom, amiért fizetnek, tehát mindenáron megpróbálok eladni valami megoldást az ügyfeleknek, és megmagyarázni nekik, hogy ez miért lesz jó. Vagy őszinte vagyok az ügyfélnek, és megmondom, hogy ha most kellett üzemeltetőket elbocsátania, meg fejlesztőket elbocsátania, nem biztos, hogy ez a rendszer egy éven belül megtérülést fog neki produkálni. És ez olyan feszültséget keltett bennem, amihez már nem feltétlenül akartam ragaszkodni, illetve hiányzott nagyon a projektezés, tehát az, hogy összerakunk egy ügyfélnél egy környezetet, megmutatjuk az integrált működést, és utána ott hagyjuk nekik, hogy majd valósítsátok meg magatoknak, lámi megmutattuk, hogy működik a proof of concept. Ez mondjuk szakmailag egy izgalmas kihívás volt, de hiányzott az az érzés, amikor azt mondhatom, hogy az én kezem munkája nyomán valakiknek tényleg könnyebb lett az élete. Tehát, hogy valami olyan rendszert összerakni, ami utána tényleg hasznosul, élesbe áll, és emberek életét könnyíti meg. Ez a része hiányzott, és tulajdonképpen úgy álltam föl az IBM-ből, hogy ilyen szabadúszó szeretnék lenni, elvállalok majd projekteket, nyilván úgy léptem ki, hogy már megvolt az első projekt, ahova vagy biztosítónál vártak, és innen indult a történet úgy, hogy gyakorlatilag mire odaérkeztem, és mire az első munkanap eljött, amit már idézőjelben szabadúszóként töltöttem volna, rájöttem, hogy nagyon nagy a projekt, és szükség van még valakire, és én akkor konzulensként a BM-én még diákokat konzultáltam, én voltam a külső konzulensük, van akinek a diplomamunkabírálója, és tulajdonképpen az első naptól fogva Petivel együtt kezdtünk dolgozni, Peti akkor még az egyetemet végezte, és kvázi diákként kezdett dolgozni azon a projekten, amire én is elindultam. És aztán jött a következő projekt, amit akkor emellé be kellett volna valahogy vállalni, és akkor megkérdeztem még egy diákomat, aki esetleg arra bevonható lett volna, és örömmel vállalkozott rá, és így kezdtünk el egyre több projekten, egyre többen ténykedni. És az, amíg ilyen 3-4 fős nem lett a csapat, addig tulajdonképpen nem volt benne olyan tudatosság, hogy itt cég épül, csapat épül, csak hát jöttek a feladatok, én meg ilyen megoldásorientált ember vagyok, hogy jó, akkor oldjuk meg, és a kereteken még akkoriban nem gondolkodtam, és amikor már 3-4-5-en kezdtünk lenni, akkor fordult át, hogy hoppá, itt egy tök értékes csapat alakul ki olyan emberekből, akikkel szeretek együtt dolgozni, akikkel jó együtt lenni, és akkor adjunk ennek olyan biztonságos keretet, ami tulajdonképpen a Danubiusen nőtte ki magát.
A Halász Peti, ő még akkor fejezte be az egyetemet, vagy hogy közel volt hozzá, hiszen konzulense voltál. Nyilvánvalóan azért manapság már, meg szerintem egyébként 10 éve is egy műegyetemen végzett, vagy hamarosan végezni képes embernek azért már komoly tapasztalata is lehet egy csomó technológiában, de hogy neked volt egy IBM-es múltad, és hogy érdekes, hogy mégis egy olyan embert kértél, vagy kérdeztél meg, hogy esetleg dolgoznátok együtt, aki egyébként még nem dolgozott nagyon-nagyon sok technológiai projektben, holott egyébként az IBM-ben meg gondolom, hogy volt nagyon sok olyan szakértő, aki meg ezzel a tudással már rendelkezett, hogy kicsit ebben még majd bele tudunk menni, esetleg visszamenőleg, mert most Peti még szerintem mondjál azt, hogy mi az, ami ebből az időszakból neki megvan, meg hogy így akkor együtt dolgozhatok, de engem nagyon érdekelne ez a viszony kettőtök között, hogy azért mégis ez az én megélésem vagy megítélésem szerint egy kicsit ilyen mentor-mentorált viszony volt akkoriban első körben, és hogy mégis együtt alapítottatok egy céget, hogy akár Peti erre is rácsatlakozhatsz, hogy ez hogy volt ez?
Igazából részemről ez úgy volt, hogy elkezdtem a BM-t csinálni, és akkoriban még tojásé a fenekben volt, fogalmam sem volt, hogy néz ki ez a világ valójában. Csak tudtam, hogy az informatikával szeretnék foglalkozni, de az egyetemen élt, az egy ilyen óriás csalódás volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ott tanított tudásnak a 20%-át éreztem tényleg jó tudásnak, és ez az egész akkor változott meg számomra, amikor a szakirányra kerültem, és amikor oda kerültünk, az egyik első óra az volt, hogy önlaboratórium tárgyválasztás. És így ledöbbentett, hogy beül 30-40 diák egy terembe, és gyakorlatilag sorban állnak a nagyobbnál nagyobb cégek, és mindenki magát marketingeli, hogy hozzájuk menjünk. És akkor a több cég volt, mint diák. Tehát, hogy így csak néztem, hogy úristen, milyen jó. És akkor kiállt a Peti, és rögtön nagyon szimpatikus lett. Tehát, hogy én rögtön tudtam, hogy én valószínűleg szeretnék vele dolgozni, ezt így éreztem, hogy ez így jó lesz. És amit így ott az IBM-nél, az önlabnál tanultunk, azt én akkor komolyan vettem elég, és úgy figyeltem rá. Gyakorlatilag onnantól lett 5-ös az átlagom az egyetemen, miután szakirányra kerültem. És így nagyon, nagyon megtetszett, végre úgy éreztem, hogy értelmes dolgokat tanulunk. és akkor közeledtem a diplomázáshoz, és akkor egy nyári napon felhívott Peti, hogy nem lenne kedvem vele dolgozni. Hát, persze, hát nagyon szívesen mennék én az IBM-be dolgozni, oké. Okay. És akkor West End-be találkoztunk, ott elmondta, hogy mi lenne a projekt, mik a tervek, hogy majd esetleg később akár csapatot is lehet építeni, hogyha én már beletanultam dolgokba, és vannak vezetői ambíciók, akkor már ott az első beszélgetésen erről beszélgettünk, ez is nagyon szimpatikus volt. És aztán elkezdtünk dolgozni a Generali-ban, és így jól ment viszonylag. Ott realizáltam, hogy hoppá, ez nem is az IBM, de úgy voltam vele, hogy hát nem baj, nézzük meg. Én akkoriban nem értettem igazán semmihez, nem volt bennem az, hogy én csak Javát akarok fejleszteni, az volt a mindset, hogy ami jön feladat, azt csináljuk. Ha nem tudom, majd megtanulom. És gyakorlatilag kicsit úgy, ez mind a ketten az elején úgy voltunk, hogyha jön egy megoldandó probléma, mindegy mi is az, próbáljuk meg, oldjuk meg. És ezt kezdték el bennünk így megszeretni, és így ezáltal tudtunk így egyre többen és többen lenni. És aztán, hogy mentek előre, tehát akkoriban valóban ez a mentor-mentorát kapcsolat volt teljes mértékben, de hogy én is így egyre jobban beletanultam a dolgokba, a következő új kollégák, mert volt, hogy én tanítottam be őket.
Meg hogy arra ráfűzzek, hogy miért a Petivel kezdtem el, és miért nem mondjuk az IBM-ből kerestem más kollégát. Be kell valljam őszintén, azért az elején nem tudtam, hogy hova fut ez ki. Tehát, hogy látva a feladatot, és látva azt, akkor talán már egy éve, vagy másfél éve voltam a konzulensed, Peti, ugye az önálló laboratórium az ugye több fél éven keresztül ment. Úgyhogy magabiztos voltam afelől, hogy a Peti háttere, meg a tudása, meg az ő elszántsága, az elég lesz ahhoz a projekthez, ami van. Ugyanakkor még, mivel hogy nem is gondolkodtam cégépítésben, meg nekünk sosem volt egy külső befektetőnk, vagy egy ilyen tőkeháttér, amivel kicsit bátrabb lettem volna, ezért úgy voltam, hogy ha elkezdek egy diákkal dolgozni, számára nem egy nagy tragédia, hogyha véget ér a projekt, és utána nincs következő feladat, majd akkor legfeljebb akkor keres melót, vagy beajánlom őt az IBM-be, vagy valami. Ezért sokkal kevésbé éreztem kockázatosnak, mint mondjuk esetleg egy, nem tudom, egy családos embert egy IBM-es környezetből megpróbálni elcsábítani, hogy hát induljunk el együtt. Illetve hát mondom, nem is volt még meg az a fajta tudatosság, hogy ebből mindenáron cég kell, hogy épüljön, bár benne volt a levegőbe, igen.
Organikus növekedés volt valójában.
Igen, abszolút. És tulajdonképpen az tart ki továbbra is, tehát az elmúlt 12 évben folyamatosan, organikusan növekedtünk.
Most ugye a 2008-2010 környékén tartottunk, hiszen ekkoriban alapult meg a cég. Zsuzsa, kicsit téged is kérdeznének, ugye te az alapításban nem vettél részt, mert később csatlakoztál egy néhány évvel a Danubiushoz, viszont ekkoriban egy nagy banknál, illetve különböző nagy multiknál dolgoztál, legalábbis magyar viszonylatban mindenképpen. Te hogy érezted ebben az időszakban így a külső beszállítók partnereknél, milyen volt a viszony, egy milyen légüres térbe, vagy milyen viszonyrendszerbe érkezett meg a Danubius? Tehát, hogy mi az, amit egy ilyen cég tudott pluszban nyújtani, mi az, amit nem? Hogy láttad ezt az időszakot, ugye 2010 környéke még egyszer?
Az első szó, ami eszembe jut erről az időszakról, az a költségérzékenység. Tehát ott nagyon arra kellett figyelnünk, hogy kik tudnak olyan megoldást adni, amivel mi hosszú távon is jól járunk, és véget értek az ilyen CAPEX osztogató időszakok, amikor bármit megengedhettünk magunknak, hanem nagyon-nagyon keményen meg kellett nézni, hogy melyik projektet tudjuk elindítani, melyik beszállítóval tudunk hosszú távon együtt dolgozni. Úgyhogy azért az kemény verseny volt ott a szállítóknál is. Elkezdtünk mi stratégiai partnerségeket kialakítani, hogy azért egy kicsit szűrjük a nálunk lévő beszállítókat, megpróbáltuk őket egy kicsit úgy, akár csak a számosságukat csökkenteni, hogy ne legyen akkora overhead. Úgyhogy kiélezett versenybe jött, akkor az biztos.
Azért is fontos, hogy ezt így megvilágítottad, mert a következő kérdésem itt szintén a srácokhoz lenne, hogy az első ötlet, azt talán most értjük, hogy honnan jött, de hogy az első megvalósítás, meg az a pillanat, amikor közepes, nagyobb megrendelőkhöz, cégekhez már be tudtatok jutni, a között mennyi idő telt el, vagy hogy ez így hogyan alakult? Tehát itt beszéltünk organikus növekedésről, de mégis azért van egy pont, ahol talán azt tudjátok mondani, hogy igen, most már amúgy ismernek minket a piacon, most már több nagybankban, biztosítónál, akár külföldi, akár magyar viszonylatban ismert és elismert cég vagyunk, most tudom, hogy ez is, tehát attól függ, hogy hol húzom meg ezt a határt, meg ez lehet egyébként viszonylagos is, de mégis mennyi idő telt el úgy az első olyan, tehát az indulás, meg az első olyan igazi megrendelés között, ami mondjuk tenderrel történt, és egy komoly anyagot raktatok le. Hogy volt ez?
Első két évben mondjuk tényleg mondhatjuk azt, hogy mondjuk a személyes ismeretségi körömnek, hálomnak köszönhetőek voltak a megbízások, és ők alapvetően azt a szakembert szerették volna tőlünk, akit bennem láttak. És az első két évben tényleg így volt, hogy hú, Balogh Peti, kellenél ide, kellenél oda. Azt kell mondjam, tulajdonképpen az első két évben két nagyobb projektünk volt, ami ilyen hosszan, több éven át tartó, akkoriban csatlakoztunk be egyik bankhoz, illetve biztosítóhoz, illetve később, illetve apró megkeresések, meg apró projektek voltak, ahol viszont szállítók hívtak meg minket, tehát mondjuk olyanok, akik már benn voltak az adott banknál, biztosítónál egy-egy feladatra, egy-egy speciális részterületre, és talán a harmadik évben jött el az az alkalom, amikor egy másik biztosítónál kiírtak egy tendert egy olyan szoftverre, amit mi házon belül elkezdtünk fejleszgetni. Ez egy ilyen termékkatalógus és hírportál jellegű volt. Tulajdonképpen egy belső tudásportálnak lehet ezt nevezni, amit az egyik ügyfelünkkel együtt brainstormolva találtunk ki, és mi elkezdtük fejleszgetni, mert láttuk azt, hogy erre talán lenne piaci igény a biztosítóknál. És hát olyan középtáj tartottunk a fejlesztésben, már voltak bemutatható funkciók, amikor kijött egy olyan tender, egyik nagy magyarországi kék biztosító szeretne egy ilyen rendszert. És akkor egy kicsit félve adtuk be a pályázatot, figyeltünk arra, hogy ne hazudjunk be még olyan funkciókat, amitől távol vagyunk, de azért mégiscsak egy valamennyire kész és használható rendszernek mutassuk be azt, amit fejlesztünk, és sikerült valahogy csodánk csodája megnyernünk a tendert, pedig előtte még demót is kértek, tehát a meglévő funkcionalitást meg is kellett nekik mutatnunk, és valahogy beleszerettek a csapatba, illetve azt gondolom, hogy árérték arányban valószínűleg vertük a mezőnyt, hiszen ez a szoftver tulajdonképpen úgy született, hogy még csak saját irodánk sem volt. Részben a BME R-épületének a leülős részén született a szoftver, mert ott találkoztunk a csapattal, és beszéltük meg a teendőket. Ez egy ilyen kis belső fejlesztés volt, ami már azt a célt szolgálta, hogy mondjuk két projekt között mindenkinek legyen feladata akkor is, amikor éppen ügyfeles projekt vagy ügyfeles feladat nem adódik.
Az R-épület az még ma is jó lenne irodának, annyira jó ott a hotdog. Nekem emlékszem, hogy nagyon szerettem azt az időszakot, amikor ott kellett tanulni.
Igen, igen, meg wifi is volt.
Na, tényleg, és akkoriban az még nagy szám volt.
Még nagy szám volt, bizony.
Ugye ezt mondtátok, te is mondtad, Peti, hogy nagyon valószínű, hogy azért árban alá tudtatok menni a már bent lévő cégeknek, vagy akik úgy elsőkörösnek számítottak abban az időszakban, és erre Zsuzsa is fölhívta a figyelmet, hogy itt a válság után nagyon árérzékeny lett a piac. Halász Peti, szerinted ez így összességében mennyire befolyásolta a cég fejlődését, meg így nem is tudom, hogy az első időszakban te ugye főleg gondolom fejlesztettél, de azért láttad, hogy hogyan épül a cég, meg együtt vittétek ezt, hogy ez mit gondolsz erről, hogyan alakult ez?
Hát nem is, hogy én vagyok a legjobb válaszadó, mert az első években azért nem annyira láttam rá, hogy most a pénzügyekben mi hogy van. Én azt láttam, hogy minket akkor is azt különböztetett meg, hogy mindig a megoldást kerestük, és mindig próbáltunk proaktívak lenni, és elérték arányban jó dolgokat mondani, és sose az volt, hogy minél több change requestet tudjunk érvényesíteni, hanem hogy oldjuk meg a problémát, és legyen inkább következő projekt. És én ebben láttam mindig a kulcsát, hogy az ügyfelek szerettek minket.
Ez az egyik kulcsa, ugye a Balogh Peti is mondta, hogy az end-to-end fejlesztés talán nagyon hiányzott, illetve az IBM-nél, ugye ott vannak termékek, amiket nyilván akkor jó, hogyha el tudunk adni, és a köré egy use case-t köríteni. Most így lehet, hogy túlzok, de azért nagy cégeknél, lehet, hogy az IBM-re ez nem igaz, de egyébként a nagy cégeknél ez szokott lenni, hogy vannak termékek, és hogyha köré tudunk egy jófajta use case-t rakni, akkor azt a terméket el lehet adni, és egyébként valószínűleg valamennyire működni is fog. Ugye ehhez képest mondta Peti, hogy ez az end-to-end fejlesztés, meg megérteni az ügyféligényt, az nagyon fontos volt. Most említetted ezt a fajta korrektséget. Van még olyan egyébként, amit kiemelnétek, mint mondjuk céges érték, és a megrendelőknek mondjuk nem feltétlen alap, hogyha más szolgáltatót választanak, vagy mindenképpen sokat ad ehhez a Danubius?
Szerintem, ami egy ilyen főérték, az az őszinteség és a korrektség, illetve az a fajta rugalmasság, amit nyújtunk. Tehát én korábban is ugye az IBM-ből is láttam azt, hogy más szállítók hogy dolgoznak, hogy működnek, akár azt is, hogy hogyan áraznak, hogyan becsülnek meg egy projektet. És ebből azért lettek, és aztán láttam ennek a levetülését, hogy hogy élik meg mondjuk megrendelő oldalon. Tehát az első években mi nagyon gyakran kvázi ott ültünk az ügyfél oldalon, és mondjuk architektként nekem kellett képviselnem mondjuk egy bankot a más beszállítókkal szemben egy adott projektnél, vagy közöttük megteremteni az együttműködésnek a lehetőségét, mediálni közöttük, úgymond. És ebből jöttek olyan felismerések, hogy nem szeretném csinálni. Tehát, hogy nem szeretném például, nem tudom, minden áron az utolsó apró kis változtatási kérésből CR-t csinálni, nem szeretném titkolni az ügyfél elől, hogyha határidőcsúszás várható, vagy nem szeretném titkolni azt, hogyha nem tudom, többet kér, és majd utólag elszámoltatni vele, hanem mindent kitettünk első pillanattól az asztalra, és nagyon megoldásorientáltak voltunk. Igazándiból úgy is nevezem magam, hogy én nem pénzügyi vállalkozást kezdtem építeni, hanem egy szerelemvállalkozást. Tehát, hogy szerettem csinálni a szakmát, és azért alakult ez a vállalkozás, mert hogy ezt élhessem ki benne a mindenféle korporét és egyéb kötöttségek nélkül. És tulajdonképpen ez a filozófia szerintem, ami egy ilyen erős támpontot adott, és aztán meghatározta a további értékeket.
Igen, én is erre fűznék rá egy kicsit, hogy nagyjából 2 évvel a kezdésünk után kerültem be abba a bankba, ahol a Zsuzsa is dolgozott, és ott rögtön egy ilyen nagyobb projektre kerültem, szintén a bankot képviselni, a szállító és a bank között segíteni a kommunikációt, meg minden. És ők azt csinálták, hogy egy viszonylag nagy projektre adtak egy fix áras, alacsony árat, elkezdtek dolgozni, és nagyjából amikor még az első UAT release sem tudták kiadni, közölték, hogy elfogyott a pénz, és elfogyott az idő, és kéne még. És láttam, hogy ebből milyen viták, feszültségek alakulnak ki, és én rögtön tudtam, hogy én soha nem akarom ezt így csinálni, hogy amikor sejtem, hogy ez nem annyi lesz, amennyi, és csak azért, hogy bekerüljünk, ne adjunk fele akkor ajánlatot, mert utána az mindenkinek rossz, nekünk is, az ügyfélnek is, és inkább akkor bukjuk el a projektet, majd lesz olyan ügyfél, aki elfogadja a realitásokat.
Erre csatlakoznék rá, hogy egy kicsit a másik oldalon ülve vettem először észre, és ma már eléggé nyíltan kiteszem én is a most már ügyfelek felé az asztalra, hogy mi nem azok nem az a csapat vagyunk, akik szeretünk ilyen nélkülözhetetlenné válni, és ott bekerülünk valahová, és akkor megszerzünk minden tudást, és aztán örök életünkre megélünk a szapport költségekből, hanem mi pont azt szeretjük, hogyha a csapatainknak új feladatuk van, és ők mehetnek a következő projektre, a következő feladatra, és abszolút nem féltjük a tudást, sőt, azt szeretjük, hogyha ezt odaadhatjuk, betaníthatjuk az ottani embereket, és ők utána ezt tudják vinni tovább, és tehát úgy szeretnénk nélkülözhetetlenek lenni, akik mindig az új tudást hozzák be, és nem úgy, akik féltik a már megszerzettet.
Akkoriban egyébként sok ügyfélnél volt olyan kezdeményezés, hogy megpróbálták a fejlesztéseket részben belső erőforrásokkal megoldani. És amikor bevezettünk egy-egy új technológiát, akkor pont az volt a dilemma, hogy oké, nincs házonbőli kompetencia, kell idehozni valakit, de nem szeretnének, hogy akkor már többször megégették magukat az ügyfelek olyan cégekkel, akik megpróbálták magukat minden áron bebetonozni. És akkor mi voltunk azok, akik azt mondtuk, hogy oké, hozzuk az új technológiát, bevezetjük az első projektet, de közben akár mellénk küldhetettek olyan belsősöket, akik majd megtanulják tőlünk, és akkor csinálhatják ők a következőt, meg a következőt. Voltak is egyébként szakmai körökben olyanok, akik azt mondták, hogy bolondok vagyunk, mert hogy így pont a saját jövőnket adjuk oda, ajándékozzuk oda az ügyfélnek. Erre mondtam én azt, hogy mi szeretnénk mindig az új dolgokkal foglalkozni, és ezt teszi lehetővé. Tehát, hogy nekünk kell arra is energia, hogy ne csak a supportot végezzük, ne csak a 28. plusz feature-t fejlesszük bele az adott szoftverbe, hanem hogy legyen idő, energia arra, hogy új technológiákat tanuljunk, új dolgokat kísérletezzünk ki, és aztán utána majd ezt vihetjük az ügyfélhez. Ugye így alakult.
Kicsit később szerettem volna megkérdezni, de most itt nagyon aktuális, hogy ugye nem féltjük a tudást, igazából az embereket sem féltjük, mert azt gondolom, legalábbis amennyire én ezt így megismertem belőlünk, az hogy egy másik cég azt mondja, hogy ad egy jó ajánlatot, és szeretne a mi emberünkkel dolgozni, és adott esetben mi elveszítjük azt az embert, mi nem akarjuk röghöz kötni őket, ugye? Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy volt ebből olyan pozitív, abszolút pozitív visszajelzés, és adott esetben üzleti lehetőség is, kifejezetten mondjuk itt a külföldi szállakra gondolok, ami azért lehetett, vagy azért jöhetett be, mert korábban mi egyébként egy teljesen korrekt viselkedést, meg hozzáállást tanúsítottunk mind munkavállalókkal, mind egyébként ügyfelekkel. Hogy erről tudnátok egy picit mesélni, hogy ez hogy volt? Tehát amikor ezt először hallottam, ezt a történetet, hogy ajánlottak minket korábbi munkavállalók, az egy ilyen olyan volt, mint egy ilyen karmikus, bár tudom, hogy sokan ebben nem hisznek, meg nem is feltétlen ez a mostani podcastnek a témája, de hogy minthogyha egy ilyen jót tett helyébe, jót vágy típusú dolog történt volna. Hogy ezt hogy éltétek meg?
Hát az ezotéria az eléggé távol áll tőlem, de egyébként valamennyire hiszek ebbe a karma dologba, tehát hogyha jót teszel így a világban, akkor előbb-utóbb az körbeér vagy visszaér, hanem is pont okokozati viszonyban, meg ilyen lekövethető módon. De tény is való, hogy talán visszacsatolva az értékekre, ugye az egyik fő érték az, hogy alapértékünk, hogy értéket szeretnénk teremteni, és ez az értékteremtés, ez nem csak az ügyfélnek, meg nem csak, nem tudom, magunknak, mint tulajdonosoknak, hanem ez így mindenkire vonatkozik, tehát, hogy a kollégáinknak is, meg a világnak is szeretnénk jót tenni. És ez ilyen elcsépeltnek, meg a mai világban már lehet, hogy ilyen bullshitnek hangzik, persze, hogy ez a küldetésünk, hogy jobbá tegyünk a világot, meg az, hogy mindenki felé értéket teremtsünk, de ez mégiscsak a kezdetektől bennünk volt, és éppen ezért például azokkal a kollégákkal, akikkel mondjuk megszakad a kapcsolatunk, vagy azért, mert ők mennek tovább más helyre dolgozni, vagy azért, mert esetleg mi nem érezzük őket a csapatba valónak, mindig úgy szoktunk elválni, hogy megmaradjon a jó kapcsolat, és való igaz, az egyik legnagyobb külföldi megbízásunkat eddig egy olyan kollégának köszönhetjük, aki egy évig nagyon szeretett velünk dolgozni, aztán annyira megutálta a bank biztosítói vonalat, hogy azt mondta, hogy ő soha többé ilyen projektre nem akar menni, és ennek ellenére egyébként egy jó szájízzel jó kapcsolatban váltunk el, megtartottam életem első exit interjúját, nem ő volt az első kilépő kolléga, de ő volt az első, akinél úgy éreztem, hogy egy ilyen kicsit tudományos, akkor sem neveztem ezt ennek, és azóta se szeretem így nevezni, de hogy egy ilyen kis exit interjúban, és egy tök jó őszinte beszélgetés lett, ahol egyrészt ő is érezte rajtam, hogy nincs harag, nincs neheztelés, igen, szívunk, most nehéz lesz nélkül befejezni a projektet, nem, egyébként volt benne annyi becsületesség, meg jó fejség, hogy végigvitte a projektjét, csak azt támogatni, meg utána továbbfejleszgetni kellett, és azt meg kellett oldanunk, hogy valaki át tudja venni tőle, hogy ez egy kicsit szívás, de egyébként no harag, és teljesen megértjük, és igen, van, akinek ez a banki biztosítói környezet rendkívül inspiráló, és élvezi, és látja benne a lehetőséget, más számára pedig unalmas, bürokratikus, lassú, nehézkes adott esetben egy-egy projekt lefutása, és teljesen oké, hogy ő így döntött. És aztán később, amikor az új munkahelyén beesett egy olyan projekt, amihez náluk nem volt kompetencia, de tudta, hogy nálunk van, akkor megbeszélte az ottani főnökével, hogy beajánlhat-e minket, és akkor tovább passzolta ezt a leadet nekünk, és ebből nőtte ki magát az egyik legnagyobb megbízásunk, akikkel azóta, mint külföldi ügyfél, azóta is 4-5 éve együtt dolgozunk, és egyre több mindent bíznak ránk.
Hamarosan tovább fogunk menni ezen a cégépítés és értékek vonalon, viszont még itt az alapítással kapcsolatban kérdezném, hogy van olyan történet, amit még így jó érzéssel tölt el titeket, ha visszaemlékeztek rá, vagy egy ilyen jó pofa helyzet alakult ki. Volt veletek ilyen?
Egy olyan alkalomra emlékszem, amikor az R épületben, a BME R épületében találkoztunk megint egyeztetni ennek a tudásportálnak a fejlesztését, és eledett az eső, ilyen iszonyat nagy vihar lett, és az egyik kolléga biciklivel jött el, ő Budán lakott északabbra, és akkor, hát hogy jut haza, kérdeztem, ugye én akkor kocsival jártam, és akkor mondta, hogy hát bringával jött, kicsit macerás a helyzet, és akkor mondtam, hogy hát semmi gond, berakjuk a bringát a csomagtartóba, és akkor hazaviszem őt. És ezek a kezdeti pillanatok, meg a közös szívások, meg a hasonlók annyira összekovácsoltak minket emberileg. Tehát szerintem mindenhol vannak ilyenek. Tehát amikor még nagyon picik voltunk, akkor ugye a karácsonyi bulik, meg a céges összejövetelek, azok ilyen egy-egy közös bowlingozás, vagy sörözésben testesültek meg, és akkor voltak olyan sztorik is, amikor hát annyira jó sikerült a buli, hogy véletlenül elcsortuk a sörös korsót, és azzal mentünk ki a szórakozó helyről az utcára, és az utcán jutott eszünkbe, és akkor tanakodtunk, hogy visszavigyük-e, vagy se, de már bezárt a hely. Szóval voltak ilyen jellegű sztorik.
és milyen volt az az időszak, amikor melyik volt jobb? Nyilván sok aspektus lehet vizsgálni, de hogy hadd kérdezem úgy, hogy amikor még te vetted a WC papírt az első 2-3-5 nem tudom mennyi évben, tehát az iroda összes fenntartása és a legapróbb dolgok, a takarítás intézésétől kezdve a nem tudom mi is a te vállalat nyomta, meg a ti vállalatokat nyomta, versus mondjuk most, ahol egy egészen jó apparátus, mondjuk meg 70 fős cég dolgozik egyben egy egyébként nagyon szép pesti irodaház tetején.
Azt gondolom, ez így folyamatában jó, és hiányzott volna megélnünk, és azt gondolom, hogy emberileg is kicsit máshogy alakultunk volna valószínűleg, hogyha nem tudom, így hirtelen valami olyan hiper-szuper inkubátorba, vagy befektetés révén egy olyan környezetbe csöppenünk bele, ahol kezdetektől alánk van tolva minden, és nekünk már csak a projektekkel, meg a továbbfejlesztéssel, meg a növekedéssel kell foglalkoznunk, mert így egyrészt megtanultuk értékelni azt, amit hozzátesznek azok a kollégák, akik ezeket a feladatokat elvégzik. Másrészt én azt gondolom, hogy tudod, a filmekben szoktak lenni ilyenek, hogy nem tudom, az öreg nagy gyártulajdonos a fiát először nem tudom, berakja, nem tudom, postásnak, meg ilyen lótifutinak a cégbe, és akkor szépen lassan apránként kell fellépdelni a langlétán, és meg kell élnie minden fázist. És azt gondolom, hogy ez nagyon sokat ad a későbbiekhez. Tehát, hogy én gyakorlatilag a cég 6-7 éves koráig tetlegesen benne voltam még projektekben, néha kódoltam, néha már csak architektként, aztán még mind a mai napig tökre élvezem, amikor oktatóként vagy architektként bele tudok csöppenni egy-egy projektbe valamennyire. Hát egyrészt nyilván, mert hogy ezt élvezem, mert ez a szakmám, meg ez a hobbim, meg ennek élek. Másrészt viszont abban is segített, hogy jó rendszereket alakítsunk erre ki. Tehát, hogy néha így eltérünk az ipari mintától, meg patenttől, és kialakíthatjuk a saját közösségünket, hogy néz ki a konyhánk, hogy az irodavezető miket csinál. Nem biztos, hogy ez a nagykönyv szerinti feladatstruktúra. Például mind a mai napig nincs HR-ünk, és erre büszkék vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy jó, a HR-nek van egy adminisztratív része, amit részben majd a könyvelőnk csinál, részben az irodavezetőnk végzi az adminisztrációnak egy részét, és mindannyiunknak, akik vezetőként dolgozunk a cégbe, ott marad az a people managementnek nevezett rész, ami szerintem úgy a leghatékonyabb, hogyha mi végezzük, és ez nincs egy, nem tudom, külső szervezetre ledelegálva, hanem mi magunk, akik együtt dolgozunk a kollégákkal, mi törődünk az ő emberi ügyes, bajos és egyéb dolgaival.
És szerinted ez nagyobb méretben is működhet? Mert most igazából nagyjából mindent lefettél, amit a HR csinál így úgy amúgy, de mondjuk egy recruitment talán kimaradt, az, hogyha nagyobb a cég, akkor az előfordulhat, hogy mégiscsak lesz HR, vagy ez egy ilyen elköteleződés, hogy nem, mert megoldjuk people managerekkel, illetve managerekkel, akiknek ilyen módon van némi extra feladata, de nem is biztos, hogy extra, lehet, hogy ez egyébként is oda tartozna.
Hát nézd, az elmúlt 12 évben szerintem sosem volt 2-3 évnél hosszabb időszak, amíg ugyanaz a struktúra lett volna a cégben. Folyamatosan változunk, folyamatosan fejlődünk, hiszen ahogy nőttünk 2 főről 70 főre nagyságrendileg, így mindig változott az, hogy mi az ideális munkamegosztás, milyen szerepkörök vannak, stb. Folyamatosan keressük, meg optimalizáljuk a dolgokat annak függvényében, úgyhogy nem merek hosszú távú kijelentéseket tenni, hogy nem, nálunk soha nem lesz HR, meg hasonlók.
Bár én próbáltam olyan, lehúzni egy ilyen ígéretbe.
olyan módon, mint ahogy ma manapság a multiknál működik, úgy nem szeretném, és ez már mondtam is ilyet egyébként a srácoknak korábban, hogy én akkor mondok fel ennél a cégnél, hogyha HR-esünk lesz, így a klasszikus értelemben. Ennek ellenére egyébként mondjuk a recruitment területre, vagy bizonyos feladatokra el tudom képzelni azt, hogy bevonunk valakit. Ugye most is van például egy coachunk, bár nem kifejezetten HR, sőt a legtöbb helyen a HR nem csinál ilyet, de mégiscsak a HR-hez kötődő dolog az, hogy van egy olyan kolléga, aki heti rendszerességgel itt van, és bárkinek van bármi ügyes-bajos problémája, akár munkahelyi, akár magánéleti téren, akkor azt vele át tudja beszélni, és tud hozzáfordulni. Most ez is egy olyan funkció, amit nem biztos, hogy minden problémáját az ember mondjuk a szervezeti vezetőjével akar megbeszélni, lehet, hogyha jó az, hogyha van egy kicsit cégen kívüli olyan valaki, akivel bármiről is lehet beszélni, és tanácsot kérni, hogy oldja meg az ember a saját problémáját, vagy a coaching azt tulajdonképpen arról szól, hogy megtanítja az embert a saját problémáját megoldani és kezelni jól. Szóval nem mondom, hogy nem lesznek olyan területek, amik esetleg beszivároghatnak egy HR jellegű funkcióból, de klasszikus HR-t azt nem szeretnénk építeni.
Bővülés, illetve fejlődéssel kapcsolatban eszembe jutott még az a kérdés, hogy ugye Halász Peti, te is gyakorlatilag fejlesztőként kezdtél, aztán különböző architektrólokban is részt vállaltál, illetve tevékenykedtél, és nem is tudom pontosan mióta, de annyira nem rég, nem talán egy-két éve lehet az, hogy te igazából egy ilyen pénzügyi, illetve operatív vezetőként tevékenykedsz a cégben, hogy ezt a váltást, azért nagy váltás, akárhogy is én csak kívülről látom nyilvánvalóan, sosem voltam CEO, és nagyon messziről láttam nagy cégekben is csak a CEO-nak a szerepét, de hogy mi motivált ebben, meg úgy hogyan működik az ilyen jellegű előrelépés?
Ugye igazán, amikor még ketten, hárman, négyen voltunk, akkor kicsit mindenki csinált mindent. És mivel az elejétől fogva ugye juniorok kerültek hozzám, stb. Tehát gyakorlatilag ilyen csoportvezetőség az már hamarabb volt, mondjuk ilyen 3-4-5 év, valahogy így. És a projektekben is úgy volt, hogy először csak fejlesztő voltam. Utána segítettem az üzenet és a fejlesztés között. Utána bekerültem ilyen architect integrátornak. Aztán volt, hogy rendszerszervezősködtem, volt, hogy teszteltem. Tehát gyakorlatilag a szakmának a csinálós részébe szinte minden pontján részt vettem. És itt észrevettem azt, hogy én így egész jól működök az ilyen határterületeken a különböző területeket összehozni, stb. És hogy úgy jól ment a projektvezetés is, és valahogy ez így szintén organikusan, természetesen jött szerintem, hogy éppen a cégen belül milyen feladatokba vonódok be esetleg jobban, vagy kevésbé jól. Tehát, hogy valahogy így.
Körülbelül ennyit gondoltam arról, hogy hogyan indultunk, és miként indultunk, és szeretném, hogyha ott vennénk fel a fonalat, és akkor Zsuzsa, az is egy kicsit több kérdésem lesz, hogy mi volt az a pont, szerintem így 5-6 év után talán, amikor úgy döntöttetek, hogy kellene nektek egy ilyen DCO, vagy deputy CO, vagy nem is tudom, igazgatóhelyettes, akárhogy is nevezzük, aki segít így egy csomó operatív dologban is, meg gondolom ilyen people management dolgokban, meg egy csomó egyéb mindenben, és hogy ez mi volt ennek az indikátora?
Ez kicsit kettős. Azt kell mondjam, hogy amikor Zsuzsa úgymond ott hagyta az előző munkahelyét, akkor tulajdonképpen még nem volt egy kristálytiszta elszántságunk abba az irányba, hogy nekem mindenképp kell egy helyettes, és hogy ennek a szerepkörnek még így nem volt így kiforva az, hogy mi lesz a szkópja. Viszont Zsuzsát ismertük régebről, és tudtuk azt, hogy vele tök jó együtt dolgozni, és azt is, hogy mekkora óriási tapasztalata van, ugye korábbi munkahelyen, egy banknál, gyakorlatilag különböző területeken, fejlesztéstől tesztelésen át különböző területeket vezetett, illetve szervezési területet is. Tehát olyan tapasztalata van, ami számunkra óriási érték, mármint menedzsment tapasztalata, illetve szakmai tapasztalata is. Tehát ő ugyanaz a hiteles arc volt számunkra, aki tudja szakmailag is, hogy miről beszél, a szervezési vonalon nagyon erős szakmai háttérrel, illetve vezetőként rengeteg mindent látott már, rengeteg mindent kipróbált már, és egyrészt megvan az a múlt is tapasztalata, hogy látott már sok megoldási mintát, patent, illetve megvan az a lelkülete, ami viszont meg a velünk rokon emberekhez való hozzáállás és hasonlók. Illetve egy picit sokkal precízebb és alaposabb, mint én. És ebből jött az, hogy úristen, itt egy ilyen lehetőség, hogy itt egy ilyen ember, aki, hogyha sikerül lyukat beszélnünk a hasába, hát ha esetleg hozzánk jönne. És akkor gyorsan kitisztáztuk azt, hogy egyébként mi is lenne az ő szerepe, meg hogy is néz neki. Mindig nevetni szoktam, amikor Zsuzsa azt mondja, hogy őt azzal győztük meg, hogy kapott egy ilyen tiszta képet arról, hogy neki így mibe kéne belecsöppennie, és mibe tudna nekünk segíteni, és hogyan. Mert ehhez képest én meg tökre úgy éreztem, hogy hát így meg akarjuk ragadni őt, mint lehetőséget, vannak adott problémáink, nehézségeink, meg fejlesztendő területeink, és akkor ezeket így eldaráltam neki, hogy majd így ebben jó lenne, ha tudna segíteni, aztán majd meglátjuk, és ő meg úgy élte meg, ha jól sejtem, de javíts ki Zsuzsa, hogyha nem így van, hogy már egy egész konkrét elképzeléssel jöttünk, hogy mi lenne az ő szerepe a cégben.
Igen, itt tényleg az az egy érzés volt, hogy engem itt várnak, és hogy ez volt a fő.
Ráfűznék erre, hogy ez nálunk szerintem többször előfordult, hogy nem is, hogy konkrétan már tudjuk, hogy mit szeretnénk valakivel csinálni, hanem hogyha láttunk a piacon egy olyan embert, akiről tudtuk, hogy jól együtt dolgozni, és tudtuk, hogy jó, akkor így megpróbáltuk. Mert kicsit az ott is visszaköszön, hogy szerintem mi mind a hárman így hiszünk az emberekben, és abban, hogyha egy jó ember kap lehetőséget, hogy azt csinálja, amit ő szeret, akkor abból valami jó fog kisülni. Tehát gyakorlatilag a .net-es lábunk az úgy indult, hogy volt egy Java fejlesztőnk, aki szeretett volna .net-ezni, és akkor így ez így elkezdődött, és most gyakorlatilag a bevételünk több, mint a felét ez a láb hozza.
Egy kicsit erre fűznék rá már az előbb, amikor a Peti egyik mondatánál is eszembe jutott, hogy a múlt is világot és a mostani világomat összehasonlítva az egyik legnagyobb élmény az, hogy a befolyásolási köröm sokkal nagyobb lett. Tehát ha van egy ötletem, akkor azt megcsinálhatom, kipróbálhatom, megnézhetem. És hogy a szervezetbeli rugalmasság, amit most az előbb Peti is említett, hogy ugye régen mindig volt egy jó emberem, és meg kellett keresnem, hogy ő melyik dobozba illik bele, és hogyha vettem elég fáradtságot, akkor talán megtaláltam. De most van egy jó ember, és megtehetjük, hogy teljesen átalakítjuk a dobozokat, csinálunk neki saját dobozt, és még csak nem is biztos, hogy az doboz alakú lesz, hanem valami amőba vagy akármi. Tehát, hogy az a fajta lehetőségek tárháza, ahogy a Peti is mondta, hogy nem volt két olyan év, amikor egyforma lett volna a szervezetünk, hanem hogy ezt tudjuk alakítani, és ez a fajta szabadság, ez óriási-óriási lehetőséget jelent nekünk szerintem.
Te, amikor egy multiból váltottál gyakorlatilag egy jelentősen kisebb cégbe, tehát mondhatjuk, azt talán nem titok, hogy te egy ennél a cégnél nagyobb csapatért voltál, vagy akár kétszer ekkora csapatért voltál felelős egy bankban. Volt benned azzal kapcsolatban félelem esetleg, hogy most így egy megrendelő oldalról egyrészt átulsz szolgáltatói oldalra, illetve hogy biztos voltál abban, hogy jól árazod be, és minden aspektusát beárazod annak, hogy ez a váltás mivel jár? Ezt azért kérdezem, mert szerintem sokan vagyunk hasonló cipőben, vagy lehetnek így a piacon hasonló cipőben, hogy ide-oda ugrálnak, adott esetben most itt nem fél évekre gondolok, hanem ide-oda váltanak a két oldal között, és hogy ugye sok-sok-sok évet dolgoztál ezen az oldalon, mármint a megrendelő, illetve a nagy multi oldalon, és hogy hogyan ment ez a váltás, meg így erről mesélsz egy kicsit?
Igen, ez egy érdekes dolog. Az árazás szóval nem is nagyon tudok mit kezdeni, most így próbáltam gondolkodni rajta, ez eléggé kevéssé szokott engem motiválni, nyilván ez...
Bocsát, nem pénzre gondoltam, hanem tudom, mérlegelésre.
Tudom, hogy nekem mindig is az emberek voltak. Tehát, hogy én amikor az előző helyemre mentem, ott is az emberekhez mentem, és nem a domén érdekelt, meg nem a... És amikor a Danubiushoz jöttem, itt is az emberekhez jöttem, és ez a szoktuk viccesen mondani, hogy mindenki hasznos mozdony akar lenni, itt is ez volt, tehát hogy nekem az volt a fő motivációm, hogy amit megtanultam, vagy néha megszenvedtem, hogy annak haszna legyen. És hogy csinálhattam volna ugyanezt egy másik multi, másik színe alatt, de hogy ott már nem tudtam volna akkora hozzáadott értéket, vagy akkora hasznot beletenni. Viszont itt, amikor így az a folyamat tapasztalat, az a people manageri tapasztalat, az sokkal értékesebbnek tűnt, és hogy valójában itt volt kicsit az árazás, hogy hol tudok nagyobb hozzáadott értéket adni. Ez volt a fő szempont.
És remélem egyébként látod is, hogy mondjuk ahhoz képest ti érettségünkhöz, ahol becsatlakoztál, meg ahova most eljutottunk, vagy ahol most tartunk. Tehát, hogy így megvan, vagy racionalizálódott az az érték, amit te hozzáadtál és hozzátettél.
Biztosan azt szoktam mondani, hogy amikor az ember előre néz, akkor mindig csak egy nagy rakás valamit lát, amit még el kéne lapátolni, mert probléma, és ilyenkor mindig hátra kell nézni, és meg kell nézni, hogy mennyi mindent ellapátoltunk már. És igen, amikor csak így a napi problémákban vagyok, hogy még ezt is meg kéne csinálni, meg azt is, akkor van egy ilyen, soha nem lesz vége. De most is jön egy új kolléga, és végigbeszéljük vele, hogy már mennyi mindennel jutottunk előre, akár csak egy év távlatában, azért az egy nagyon jó érzést ad.
Sokat beszéltünk organikus fejlődésről, illetve sok aspektusból próbáltuk itt nézni. Még egyet hadd hozzak, hogy ugye Peti, mindketten informatikusok vagytok, ami egy szép, de jól körülhatárolt szakma, vagy hivatás adott esetben. a vállalatépítés ehhez képest egy, tehát nem is azt mondom, hogy teljesen más szakma, de minden esetre egy csomó egyéb skillt is igényel, most nem is csak az irányítás, hanem az építés. Hogyan és honnan lehet felszedni ezt a tudást, ami ehhez kell, mire érdemes figyelni, meg úgy akkor fölteszem a másik ehhez kapcsolódó kérdést is, és lehet, hogyha együtt vizsgáljuk, akkor könnyebb, hogyha egy ilyen vállalkozást szeretne valaki beindítani, nyilván szeretnénk, hogyha konkurenciák lennének is minél jobb, úgyhogy mondjatok jó tanácsokat, hogy hogyan lehet ezt egyébként megcsinálni a valakinek. Mik a buktatók? Startupból, persze nem startup szemlélettel jöttetek, mert mondtad is, hogy nem volt igazából funding, vagy külső ilyen capital raise, vagy nem is tudom, tehát nem voltak ilyenek, hanem igazából egy önerőből összerakott valami volt, de hogy mégis eljutottunk oda, vagy eljutottatok oda, hogy egy jól működő KKV-ként szépen és hatékonyan és pénzügyileg is eredményesen működtök. Hogy ez milyen nem IT lépésekkel vagy lépésekből épült ez így össze?
A kérdésed első felében ugye a skillekre kérdeztél rá, és most akkor elmondhatom, hogy nekem van egy MBA végzettségem, ugye Master of Business Administration, tehát egy klasszikus management képzés, amit egyetemeken szoktak tartani. Ez ilyen papíron volt, mire belevágtam az egészbe, de azt kell mondjam, hogy igazándiból nem a papír az, ami segített. Hát ami szerintem nagyon fontos volt, és szerencsére, nem tudom, így születtem, vagy habitusból adódóan, hogy meg tudok bízni emberekben, és ami úgy érzem, hogy nem az erősségem, azt örömmel rájuk bízom, és meg tudok bízni abban, hogy ők jól vagy jobban fogják csinálni, mint én. Egyébként ez szerintem nagyon nehéz, mert a másik énem meg mindig azt gondolja, hogy csak akkor lesz tökéletes, ha én csinálom, és ezt kell levetkőzni, és szerencsére sikerült levetkőzni egy csomó tekintetben. Tehát például Peti azért tölti be a CFO szerepet is, mert sokkal precízebben figyeli a számokat, és követi nyomon akár a költség, akár a bevétel oldalt, mint ahogy én azt tettem. Tehát az első években sokkal kevésbé volt pragmatikus a könyvelésünk, meg a kontrollingunk. Tehát, hogy így az én fejemben megvoltak a sarokszámok, azok az egyébként úgy rendben voltak, de azért, mit tudom én, 10-20%-os eltérések adódhattak a valóság és az én fejemben lévő érzések között. És nem mindig vettem a fáradtságot, vagy inkább csak ritkában vettem a fáradtságot, hogy ezeket így Excelbe vessem, és ezt figyeljem. És persze ismerek olyan cégeket, akik akkorák, mint mi, vagy nagyobbak, és mondjuk az ügyvezető nem adja ki ezt a dolgot a kezéből, vagy az irányításából, vagy azért, mert nem bízik az emberekbe, vagy azért, mert azt gondolja, hogy ő tudja jól csinálni. Azt gondolom, hogy fontos. Tehát, hogy tényleg az már talán el is hangzott, hogy abban hiszünk, hogy mindenki azt csinálja, amit szívesen csinál, és amiben jó. És ezt gondolom, hogy a cégvezetésben is ez fontos, hogy ilyen szemléletet álljunk a kollégákhoz. Hagyjuk őket kibontakozni egyrészt, másrészt pedig találjuk meg azokat az embereket, akik jók egy-egy területen, és ahol mondjuk a továbblépéshez szükség van arra, hogy kicsit komolyabbra váltsunk, és nem mindent önmagunk akarjunk csinálni.
Nyilván a papír önmagában, azt te is mondtad, hogy nem az számított, de mondjuk egy MBA képzés, az neked adott egy jó alapot arra, hogy ebben a cég építésben sikeresen járj el? Tehát, hogy így úgy érzed, hogy az a tudás, amit ott mondjuk adnak, azt érdemben hasznosítottad?
Azt gondolom, hogy sok mindenben segített. Én azért nem ennek tudom be azt, hogy most itt tartunk. Azt, hogy most itt tartunk, sokkal inkább be tudom azoknak az embereknek, akik körbevesznek, meg ha így vissza kell attribútálni rám, akkor azon ténykedésemre, hogy hagytam, hogy ők azt csinálják, amit csináljanak, meg hogy alakítsuk, formáljuk együtt a céget, és ebbe kezdetektől még, amikor nem is volt ennyire nagy hierarchia, és az én kezemben volt úgymond a full control, meg irányítás, már akkor is törekedtem erre. Szóval azt gondolom, hogy egy jó kiegészítés volt, mert például könnyebben szót értek a könyvelőnkkel, tudom elemezni a mérleget, amit hogyha mondjuk zöldfülőként vagy egy ilyen végzettség nélkül szimplán a műegyetemről kikerülve kellett volna csinálnom, akkor valószínűleg több időt kellett volna eltöltenem, mire megértem, felfogom, többet jártam volna a könyvelőnk nyakára. Ugyanez igaz egy kicsit az ilyen HR-related people management dolgokkal, hogy ott is tanultam egy csomó mindent, akár például az ilyen motivációs tényezőkről, hogy mondjuk vannak a higiéniai faktorok, amik meg kell, hogy legyenek, mint például egy, mit tudom én, tisztességes, normális munkahely, egészséges körülmények, jó körülmények, stb. De ettől még önmagában nem lesz senki motivált, tehát hogy nálunk azért nincs csúszda, mert hogy ettől sem senki nem lesz motiváltabb, bár fancy dolog. Ellenben akkor fordítsunk azokra a dolgokra, ami mondjuk igazán motiválja az embert, például az önmegvalósítás. Hogyha valakinek van egy területen ötlete, technológiába szeretné magát beleásni, akkor ennek, ha tehetjük, adjunk teret, és adjunk alá táptalajt, meg segítséget. Például tényleg, ahogy a Peti is említette ezt a .NET vonalat, ez úgy indult, hogy az egyik kolléga ennek élére állt. Mi elkezdtünk persze nyilván azba az irányba szélszelni, hogy akkor legyen is ilyen megbízásunk, és ez a kettő szépen találkozott.
Szerintem sokkal többet számított a Peti alapszemélyisége, mint mondjuk egy ilyen tényleg egy papír. Kezdettől fogva a legelső naptól kezdve azt éreztem, hogy fontos, amit gondolok, fontosnak érzi, hogy jól érezzem magam, mindenben teljesen tök rugalmas volt, bármit meg lehetett beszélni, és mindig nyitott az ötletekre, akkor is, amikor én még úgy éreztem, hogy én még semmit nem tudok érdembe hozzászólni, akkor is ő kíváncsi volt az én véleményemre. És ez a fajta hozzáállás segített, hogy hasonló emberek gyűjjenek körénk, és hasonló mentalitással tudjunk dolgozni, és szerintem ezt érzik az ügyfeleink is, ahol sok éve együtt dolgozunk velük.
Említettétek, hogy azért nincs csúszda, mert mondjuk szerintem tök jó lenne a nyolcadikról egy csúszda, én azt tudnám értékelni, hogyha úgy lehetne hazamenni, de erre majd azért térjünk vissza egy külön internál megbeszélés keretében.
És ha szeretnél ennek élére állni, akkor tudod, támogatás megvan.
Rendben, ezt föl is írom magamnak. Viszont ha csúszdára rákapcsolódva, hogy ezek a belső, hát nevezzük juttatásoknak, vagy ilyen pörkök, nem is tudom magyarul ezt, hogy mondják, de hogy tele van a hűtő, hogy vannak ilyen közös események, nem tudom, társas játék, parti, pingpong verseny, föltesszük a lift elé, hogy ez mennyire tudatos, és mióta tudatos, hogy ez a, hát most az ilyen nagyképű, hogy Google megközelítés, de mégiscsak így tudom megfogalmazni, tehát ugye én is bankból jöttem alapvetően, és nekem is ez egy kicsit újszerű volt, és egyébként abszolút pozitív, hogy ennyire nyitott a cégkultúra, de hogy ez mikortól tudatos? Mikor gondoltatok arra, hogy akkor ez legyen már ennyire, így fogalmazok, hogy szexi?
Szerintem mikor elkezdtünk növekedni, tehát ez alapból megvolt az elejétől fogva, nem tudatosan, de mindig is megvolt, szerintem. És akkor elkezdtünk már annyira növekedni, hogy már nem egy közösség volt a cég, hanem inkább több kisebb közösség összessége, akkor lettek ezek úgy extrán fontosak, hogy minél inkább épüljön a közösség, és ezt próbáljuk katalizálni valamivel.
Illetve hát saját élményekből is táplálkozott, tehát én emlékszem még arra a bankra, ahol Zsuzsa is dolgozott, 11 néhány évvel ezelőtt, például számomra megdöbbentő volt, hogy van kóla automata, meg kávé automata, és minden ingyen van. Persze azóta volt a válság, és sajnos most már azóta nincs ingyen ott semmi. De hogy például a saját élmény az volt, hogy ez ott egy jó dolog, tehát nyilván nem kerül annyira sokba a cégnek ahhoz képest, hogy mennyire jó érzés, hogy igen, nem tudom, nem nekem kell becipelnem az üdítőmet, vagy az ásványvizemet, vagy hasonlók, hanem akkor az van. Ugye én magam koffein függő vagyok, tehát nyilván egy kávégép adta magát már a első iroda első napjától, hogy kell, és akkor természetesen legyen a kollégák számára is elérhető. Azt gondolom, hogy a mi szektorunkban azért hál' Istennek vagyunk olyan jól eleresztve idézőjelben, mint cég, hogy ez nem okoz akkora megterhelést a cégnek, hogy ne lehessen bevállalni. Egyébként meg a kollégáknak meg jó érzés. Én azért remélem és hiszek abba, hogy akik nálunk dolgoznak kollégák, egyiknek sem ez volt a kulcskérdés, hogy most lesz-e ingyen csoki, meg ingyen kávé, meg hasonlók. Viszont akkor a kuriózumnak sem érzem egyébként így manapság már, legalábbis főleg az IT szolgáltatói szférában és a startupok körében.
Azért a fagyigépet taroltunk.
Hát a fagyigép az egyedi volt, azt hiszem, idén-nyáron Zsuzsa kezdeményezésére. De sokkal fontosabbnak érzem egyébként az ilyen közösségi dolgokat, hogy néha tököt faragunk együtt, hogy vannak társas estjeink. Ezekkel régebben voltak ilyen kezdeményezések, hogy ezeket csináljuk ilyen ütemezetten, hogy nem tudom, minden kedd délután legyen ilyen alkalom, legyen kreatív szakkör, legyen ez meg az. És akkor azt vettük észre, hogy egy idő után azért ezek ellaposodnak. Tehát egy néha jó esik az embernek munkaidő után együtt lenni a többiekkel és csinálni valamit, de hogyha ez ilyen, nem tudom, minden, tudom én, héten, két hétben ismétlődik, akkor már nem biztos, hogy mindenkinek van annyira kedve. Ellenben, hogyha így a semmiből felülti a fejét, hogy itt van egy ilyen alkalom, ott van egy olyan alkalom, Akkor sokkal szívesebben jönnek a kollégák, és élvezik.
Azon gondolkodtam még, ahogy ezt mesélted, hogy ez a rengeteg minden, amit soroltatok, meg amit tényleg csinálunk, hogy talán inkább azért is van, mert hogy próbálunk úgy személyre szabott, meg emberközpontúbb dolgokat kitalálni. Tehát nem ilyen univerzálisat, hanem hogy annyira sokfélék vagyunk, hogy mindenki más szeret. Nyilván nem fog mindenki eljönni tököt faragni, meg pingpongozni, lehet, hogy valaki viszkit szeretne kóstolni. És hogy ezt nehéz megtalálni, hogy mindenkinek találj olyat, ami neki jó, és hogy mindenki azt érezze, hogy ő vele is foglalkozol. Tudod, csak apróság, de hogy figyelsz a gluténérzékenyekre is a Danubius napos vacsinál. Szóval, hogy ezért ilyen sokféle, mert hogy megpróbálunk mindenkinek keresni valamit, vagy lehetőséget adni, hogy bárki a saját érdeklődési körének megfelelőt indíthassa.
És azt gondolom, hogy emögött tulajdonképpen az a lényeg, hogy egy olyan csapat vagyunk, ahol mindenkinek vannak most különböző mélységben, de barátai, meg van egy olyan csapat, ahova szeret tartozni. Nem akarjuk ezt túltolni, nem akarjuk, nem tudom, a Google-ben állítólag ez már olyan szintig megy, hogy ki van nézve az ember, aki délután 5-kor hazamegy, mert ő semmi közösségi dologban nem vesz részt, és akkor ő biztos antiszoci, és nem is érzi igazi Google-isnak magát. Idáig semmiképp nem akarnánk elvinni, inkább azt szeretnénk lehetővé tenni, hogy az a kapcsolódás, az a kapcsolat, ami egyébként amiatt hiányzik, mert hogy különböző projekteken dolgozunk, gyakran nem is találkoznak azok az emberek csak véletlenül a folyosón, főleg most mióta a pandémia van, ugye gyakran van, aki hónapokig ugye be se jön az irodába, hogy legyenek olyan fórumok, amikor bejön és találkozik, és megélheti a dolgnak a közösségi részét. Azt gondolom, hogy ha csak úgy végezzük a munkánkat, mint egy ilyen robotikus tranzakció, hogy nem tudom, elvégzem a munkámat a gép előtt ülve, aztán átutalják a számlámra a pénzt, azt viszont látásra. Nyilván így is lehet dolgozni, meg élni, csak ez egy eléggé sivár dolog. Tehát, hogyha napi 8 órában lélektelenül kell végeznem a feladatomat, mert nem szeretem azokat az embereket, nincs hozzájuk kötődésem, stb., akkor az életem egyharmadát ilyen érzelemmentes, üres világban élem meg, ami szerintem nem jó. Úgyhogy ezért próbáljuk ezeket a közösségépítő dolgokat is bevinni.
Beszéltünk kicsit arról, hogy a kollégek jól, vagy remélhetőleg jól érzik magukat többek között ezeknek a dolgoknak köszönhetően is, meg hogy tudnak kapcsolódni. Szakmailag mitől fogják magunkat jól érezni, vagy mi az, ami szerintetek ez biztosítja? Nyilvánvalóan az, hogy a cégnek van egy jó megítélése megrendelők felé, az úgy egyértelmű, hiszen a megrendelők a megrendelésekkel, meg a pénzükkel szavaznak ennek kapcsán, tehát ez úgy elég egyértelműnek tűnik. De hogy egy kolléga, aki mondjuk nem tudom én, Medior rendszer szervező, vagy akár fejlesztő, az miért érzi azt, hogy nálunk tud tanulni? Szerintetek? Vagy mik ezek a fontosabb lépcsők?
Nekem egy gondolat lett hirtelen, nem biztos, hogy a szakmai fejlődés irányába mutat, de nekem a kezdetektől nagyon tetszett az, hogy mi nem vállalunk ám el akármilyen feladatot, szerencsések vagyunk, hogy megengedhetjük magunknak, de hogy minden projektnél mielőtt beadjuk rá az ajánlatot, átbeszéljük, hogy ezt szeretnék-e a kollégák csinálni. És hogyha azt érezzük, hogy ezt nem élveznék, akkor inkább nem indulunk el abba az irányba, mert nem éri meg.
És akkor ez biztosítja azt is, hogy mivel nincsenek rossz projektek, vagy olyan projektek, amiket nem szeret, nének az emberek, kollégák, akkor ugye azáltal, hogy ami viszont van, azt szeretik, ezért egyfajta plusz motivációt is kapnak, és a fejlődés is biztosított ezáltal? Vagy ez egy aspektus a dolognak?
Szerintem igen. De ha egészen őszinték akarunk lenni, akkor ugye nem jelentetjük ki azt, hogy tényleg minden kolléga minden projektben minden feladatot élvez, hiszen nyilván abból élünk, amit a piacon feladatként ránk bíznak, és ebben nyilván vannak olyan feladatrészek is, ami lehet, hogy kicsit manuális, lehet, hogy sokat kell várnunk az ügyfélre, mert az ügyfél háromszor meggondolja magát, és már harmadszorra írunk át egy bizonyos részt, és azért ez nagyon demotiváló tud lenni az embernek. De arra törekszünk, hogy aki mondjuk egy ilyen feladatot elvégzett, azután mondjuk egy következő projektben egy olyan motiváló, számára motiváló személyesen az ő fejlődése szempontjából érdekes feladattal dolgozhasson, ami számára is izgalmas és érdekes és előre viszi. Viszonylag korán bevezettük ezt a jövőtervezés című mutatványt, ami, ami arról szól, hogy leülünk a kollégával, és ahelyett, hogy mi, mint cég lediktálnánk neki, hogy akkor a következő évben tőled azt várjuk, hogy ezt és ezt és ezt teljesítsd, ehelyett megkérdezzük, hogy te merre szeretnél fejlődni a következő időszakban, neked milyen szakmai vagy magánéleti céljaid vannak, amik irányában mi tudunk segíteni, vagy azáltal, hogy olyan projektekbe teszünk, vagy azáltal, hogy azt a tanulást megtámogatjuk akár tananyagokkal, akár tanfolyamra küldéssel, vagy cégen belül valami mentort kap az illető, hogy fejlődhessen abba az irányba, amibe szeretne. És azt sosem mi diktáljuk, hogy ki milyen irányba fejlődjön, hanem ők mondják meg, és utána törekszünk arra, hogy a következő évben ezt lehetővé tegyük, hogy ő olyan feladatokba csöppenjen, olyan dolgokat tanuljon, ami őt érdekli. Ez cseng össze azzal, amit korábban is mondtunk, hogy az emberek maguk formálják a céget, tehát a kollégák formálják azt, hogy mivé alakulunk, milyen kompetenciák épülnek. Nyilván valamennyire a piac is diktálja, és nyilván amikor új felvétel van, akkor olyan kollégákat veszünk fel elsődlegesen, akikre éppen szükség van a előrelátott projektek mentén, de utána van fejlődési lehetőségük. Van olyan kolléga, aki marketingesként jött hozzánk, és most egy szuper jó rendszer szervező, mert menet közben kiderült, hogy ahhoz van affinitása, és kapott teret, és kibontakozott, és szárnyal ilyen téren.
Én ehhez talán még a mentoring szemléletet hoznám be, ami ugye az alapítás körüli organikus fejlődés miatt Peték elmesélték, hogy nagyon sok évig mindig valakinek a diákja volt, és így növekedtünk, és hogy ezt nem, tehát olyan mélyen van ez a mentorálás, egymás segítése, egymás tanítása, hogy ezt már nem tudod így kívülről beletáplálni egy szervezetbe, hogy bárki érkezik, itt tényleg azt érzi, hogy akárkihez fordulhat, mindenki segíteni akar majd neki, és az, hogy mentor legyen valaki, ezt is komolyan vesszük, belső képzéssel segítjük őket, hogy jobb mentorok lehessenek, és hogy ez is egy olyan közösséget ad a kollégáknak, ami miatt ő érzi azt, hogy juniorként, mediorként fejlődhet, tanulhat a mentorok által, majd ő mentorrá válhat, és taníthatja az újabb generációt.
Ha ennek kapcsán valakinek megjött a kedve, és szívesen dolgozna nálunk, akkor neki mit kell tudnia, hoznia? Most nyilvánvalóan egy szakmai alaptudás, vagy tehát szintnek megfelelő tudás, az elengedhetetlen. Ezen kívül mire figyelünk? Figyeltek az egyes interjúknál, akár emberi jegyek, soft skill-ek, fókusz, bármi. Mi az, ami a szakmaiságon túl akár még fontos?
Elég sok éve kísérletezünk azon, hogy mi hogy tudjuk ezt a módszerünket javítani, de nyilván van egy beugró szint a szakmai tudásnál, de én például sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy milyen a hozzáállása, milyen a személyisége, mennyire illik majd a csapatba. Ezt egyébként nagyon nehéz egy órás zoomos videón felmérni, tehát így nem olyan könnyű manapság, de hogy ezt nem tudom megváltoztatni, vagy nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni. Nem tud ma még, nem tudom egy szakmai témát, majd holnap megtanulja. De hogyha nem olyan a hozzáállása, nem olyan a viselkedése, kompetenciái, azokat nem tudom megváltoztatni, úgyhogy én az interjúkon inkább ezt figyelem.
A szakmaiságban szerintem egyébként azt is figyelembe szoktuk venni, hogy mivel foglalkozott, és mennyi idő alatt honnan, hova jutott el. Tehát nem biztos, hogy muszáj épp büfének lennie abban a dologban, amire mi most keressük őt, hogyha azt látjuk, hogy ő egyébként azon a területen, amin dolgozott, maszterévé vált annak a technológiának például. Tehát inkább azt nézzük, hogyha valaki jön egy gyenge tudással úgy, hogy állítólag, nem tudom, 3-4-6 évet dolgozott már benne, akkor benne nem látjuk azt a fejlődési potenciált, amit mi várunk, meg szeretnénk a kollégáktól. Ha viszont azt látjuk, hogy jön egy viszonylag gyengébb tudással, de azt nem tudom, pár hónap alatt szedte föl, és elmeséli az élettörténetét, és látjuk azt, hogy korábbi projektekben vagy más technológiákban hova jutott el, és az látszik azt, hogy ő ez a tanulófejlődős típus, akkor viszont úgymond könnyebben szemet hunyunk mondjuk egy hiányosság felett, hiszen azt könnyű megtanulni. Az emberi tényezőkben, meg szerintem még az fontos, hogy az interjúztatásban mindig részt vesznek adott körben, általában mások második körben azok a kollégák, akikkel ő együtt fog dolgozni. Mert azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek vétójoga van. Ha egy kicsit is valakinek unszimpatikus egy potenciális új jelölt, akkor akkor őt nem vesszük fel. Hogyha a csapaton belül valaki azt mondja, hogy ő nem biztos, hogy szívesen dolgozna vele, akkor inkább nemet mondunk. Ez nyilván a növekedési tempónkat egyébként kicsit belimitálja, hiszen válogatósak vagyunk ilyen szempontból, de azt gondolom, hogy jó maradjon a csapat, és jó legyen itt dolgozni, ahhoz viszont erre meg szükség van.
Az új kollégákkal kapcsolatban jutott eszembe egy kérdés még, hogy ugye vannak manapság, illetve már nem is manapság, egy jó pár év ez a Green Fox, Code Cool és egyéb bootcamp jellegű képzési rendszerek, nevezzük így őket, illetve van a hagyományos főiskolai egyetemi modell. Ugye azt tudom, hogy mind a kettő oldalról van kollégánk. Van ezzel kapcsolatban valami általános, generális tapasztalat, ami megfogalmazódott bennetek, tehát hogy mind a kettő működhet, és szemléltetően működik is, de mégis valamit preferálunk, vagy valamire kevésbé jó az egyik, másik meg sokkal inkább, vagy mi ezzel kapcsolatban a meglátásotok?
Én most viccesen azt szoktam mondani, hogy mindenki jó valamire, még én is, ha másra nem elrettentő példának, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy mind a két iránynak megvan a helye a szakmában, és én nagyon szeretem az egyetemistákat is nyilván, de az ilyen bootcampes kollégákat is. Egyrészt azért, mert ezeknek a szervezeteknek nagyon-nagyon jó az előszűrése. Tehát, hogy onnan már nagyon jó kompetenciával rendelkező kollégák kerülnek ki, onnan már nem fog egy pszichopata bejönni hozzánk interjúzni, az biztos. Ráadásul sokak ott már egyfajta munkatapasztalaton túlestek, és hihetetlen szakmai alázat van bennük. Akkora bizonyítani akarás, tanulni akarás, ami azért nehezen összeszedhető, vagy ritka máshol. Ami viszont az érem másik oldala, hogy az az elméleti tudás, az alapos elméleti tudás, az azért sokszor hiányzik, nyilván ez a bootcamp hosszától is függ, és így azt látom, hogy nyilván az idővel csökken ez a különbség, mert a munkatapasztalat meghozza, de az én véleményem az, hogy akik ilyen bootcamp irányból indulnak, nekik tudatosan oda kell figyelniük, hogy ne csak megcsinálni tudjanak dolgokat, hanem meg is értsék, hogy az miért működik, és hogyha erre odafigyel tudatosan, akkor hamar elmúlik az a különbség, amit esetleg az egyetem hozhatott, de ez egy nagyon tudatos munka, és erre nem mindenki képes azért.
Az egyetemi oldalnak az előnye talán pedig tényleg az a szakmaiság, amit Zsuzsa mondott, hogy azért 3-5 éven keresztül iszonyat szertágazó kompetenciákra és szakmai háttérre tehetnek szert azok a kollégák, akik tényleg komolyan veszik az egyetemet, és kihasználják az ottani tanulási lehetőséget. És egyébként szerintem céges szinten meg kell egy balansz, tehát szükség van mindkét erőre, meg energiára. Tehát, hogy ha most nagyon szélsőségek irányába veszem, akkor szükség van azokra a nördökre, akik a legnehezebb, legfogósabb technikai problémákba is bele tudják ásni magukat, és meg tudják oldani. És szükség van azokra a kollégákra, akik meg akár mondjuk abban erősek, hogy beszélgetnek az ügyféllel, megértik a problémáját, és nem darogál 20 egyforma képernyőt például legyártani, vagy nem egyforma, de egy hasonló képernyőt, és a 20-at is megcsinálni, holott más mondjuk már beleunna, és azt mondaná, hogy inkább ide nekem a következő technológiai kihívást. Szerintem ebbe kell egy balansz, és erre is törekszünk.
Jelenleg közel 70 fő dolgozik a Danubiusnál, így méretezési szempontból ezt hogy látjátok? Tehát, hogy folyamatos növekedés, de hogy mi a következő lépcső? Növekedés? Vagy ez a szinten megmaradunk?
Ez jó kérdés. Ezen sokszor szoktunk lamentálni, megbeszélgetni, hogy mi az a méret, ameddig akarunk nőni. Hol veszítjük el azt a családias légkört, ami van a cégben. És én most úgy vagyok vele, hogy nem tudnék egy számot mondani, hogy nem tudom, 80 fő, 100 fő, 120 fő, vagy az a cél, hogy 200, 500 fő, vagy akármennyi legyen. Szerintem addig akarunk nőni és növekedni, ameddig ezt a kultúrát tovább tudjuk vinni, és ameddig úgy érezzük, hogy jó működik, és tudjuk úgy csavarni a működésünket, megváltoztatni, meg optimalizálni, hogy ez jó legyen. És nincs egy ilyen kőbevésett cél, hogy 5 év múlva, nem tudom, 200 főnél akarunk tartani, meg egy olyan se, hogy nem tudom, mindenáron maradjunk 70-be. Én úgy szoktam tekinteni erre az egészre, hogy amikor még picik voltunk, akkor olyanok voltunk, mint egy család. Most már inkább hasonlítunk egy falura, ahol még így többé-kevésbé mindenki ismer mindenkit, és vannak jó közösségek, és akkor a faluban van a szatócs, meg a pék, meg a különböző dolgoknak a szakértői, és néha kölcsön adjuk a szomszédnak a létrát, néha morgunk, hogy csessze meg a létráját.
És hogyha azt kérdezem, hogy a jelen IT piaci helyzet, ami most elsősorban abból a fókuszból kérdezem, hogy mennyire érhető a munkaerő, az mennyire befolyásolja, most nyilvánvalóan befolyásolja, hogy mennyire ez a fő szempont, hogy tudunk-e fölvenni új szakértőt, mert hogy nyilvánvalóan válogatunk, szeretnénk megtartani a családias jelleget, ami nyilván egy nagyon erősen behatárolja azt, hogy milyen típusú soft skill-ekkel, meg hozzáállással rendelkező embert vetünk fel, a szakmaiság szintén nagyon behatárolja, nyilvánvalóan nem beszéltünk ilyesmiről, de a pénzügyi keretek is azért számítanak egy ilyen helyzetben, és hogy óriási túlkereslet van a piacon, ezt talán mindenki érzi, nem csak az IT-ban, de az IT-ban is kifejezetten, hogy ez hogy látjátok, hogy ez egy lufi egyébként? Tehát, mint ami a dotcom volt 20 éve, 21, 22, hogy akkor mindenki internetre fejlesztett, meg mindenki ezzel dolgozott, és most is mindenki IT-t akar, de lesz ez jobb helyzet? Lehet majd könnyebben hozzáférni emberekhez és szaktudáshoz, és ezzel kapcsolatban ugye a bővülést is segíteni?
Mióta működik a Danubius, azt szoktam mondani, hogy két üzemmódunk van, vagy kollégát keresünk, vagy projektet, mert a piaci hullámzásnak megfelelően hol kicsit többen vagyunk, mint amennyi projektünk van, és akkor gyorsan be kell hozni még melót, vagy ha behoztunk melót, akkor úristen, most nem vagyunk elegen ahhoz, hogy ezt meg is csináljuk, úgyhogy kell bővülni. Ahogy kérdezted, vagy említetted, hogy mennyire határolja be a piaci lehetőség a növekedésünket, és igen, valamennyire behatárolja, tehát, hogy most lehetnénk egy picit nagyobbak, ha korábban, amikor éppen adott ügyfélnél kellett volna bővülés, akkor még többen tudtunk volna lenni, de mivel egyszerűen adott ütemben tudtunk jó embereket találni, jó kollégákat találni, így ez behatárolta, hogy ott mennyit tudtunk elvállalni az adott ügyfélnél abból a feladatból. És ez mind a mai napig van. Én egyébként azt vizionálom, hogy egy ilyen 10 éves távlatban valószínűleg megváltoznak majd a piaci dinamikák, mint ahogy annak idején nagyon menő volt, nem tudom, autószerelőnek lenni, meg nagyon menő volt tévészerelőnek lenni, és ma már nincsenek tévészerelők, vagy lehet, hogy vannak, csak már nem nagyon tudnak megélni. Szóval, hogy nem gondolom, hogy az informatika is ide fog eljutni 5-10 éven belül, de el tudom képzelni azt, hogy 5-10 éven belül mondjuk változik a piaci dinamika, és lehet, hogy már idézőjelben túl sok lesz a szoftverfejlesztő, és akkor majd valami más skillre lesz szükség, és akkor majd az a kérdés, hogy ki az, aki kellőképpen rugalmasan áll a világhoz ahhoz, hogy akkor átképezze magát, vagy belássa magát valami más területbe, illetve kesereg azon, hogy nincs feladata.
Itt kicsit még így arra fűznék rá, hogy mennyire határolja be ez így a lehetőségeket. Ugye szerintem az elmúlt 10 évben mindig is nehéz volt azért jó embert találni, és mindig sok emberből kellett kiválasztani, és most sem egyszerű, éppen most is futkeresésünk, de azért nem vagyunk kétségbe esve, mert az a tapasztalat, hogyha sikerül szimpatikus jelöltet találni, aki nekünk szimpatikus, és adunk neki ajánlatot, akkor nagyon ritka volt az eset, hogy nem a mi ajánlatunkat fogadja el, hanem inkább egy másikat. Tehát ilyen eset is volt, de azért általában, hogyha valaki nekünk szimpi, akkor általában mi is szimpik vagyunk neki, és így meg tudjuk találni azokat az embereket, akikkel tudunk tovább növekedni. És szóval nem is baj, hogyha egy évben nem növünk 10-20 emberrel, tehát hogy sokkal jobb ez a fontolva haladás, és akkor felvenni embert, amikor van is munka neki.
Az ügyfél oldalról nem beszéltünk túl sokat, de hogy érzitek azzal, hogy az IT folyamatosan bekúszik mindenhova, és ugye tegnap, illetve a felvétel napjához képest tegnap volt az egyik konferencia, amin részt vettünk többet magunkkal, és arról is beszéltek az emberek, hogy meg az előadók, hogy az ügyfél oldalon nincs már olyan, hogy akkor az IT meg az üzlet, tehát az ügyfélnek is pontosan, vagy ha nem is teljesen pontosan, de értenie kell az informatikát, mert hogy az maga a termék már sok esetben, legalábbis az informatikai ága. Hogy ezt hogy érzed mondjuk te, Halász Peti, hogy benne van ez az fajta edukáció az üzleti területekben, és most persze az, hogy üzleti terület ez egy elég általános valami, de mondjuk ha mondjuk egy banki biztosítói üzleti területre, tehát megrendelőre gondolunk, akkor érezhető mondjuk a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest egy informatikai tudásbővülés, vagy azért ez egy illúzió még mindig a mai napig?
Szerintem azért érezhető, és az is érezhető, hogy ahol megvan az IT-féle nyitottság, és jobban értik ezeket az informatikai dolgokat, az sokkal hatékonyabban és jobban tudtunk mi is projektet csinálni. Tehát, hogy volt olyan product ownerünk, akivel gyakorlatilag az adatbázis tervet tudtuk egyeztetni, amikor mellettünk ült. És ez nagyon sokat segített a csapatnak, és ez egy abszolút versenyelőny szerintem egy bármilyen vállalatnak, hogyha az üzleti oldala is képben van, és tud partnerként beszélni az informatikusokkal.
Mindenki bólogat, ezek szerint egyetértetek ti és Zsuzsa Peti.
Én abszolút egyetértek. Ügyfél oldalon is tényleg ez tapasztalható, hogy egyre inkább, kicsit talán az agilis átállásnak is köszönhető, meg nyilván annak is, hogy a digitális világ tényleg megfertőzött már mindenkit, és mindenhol jelen van az életünkben. Az ügyfél oldalon az üzleti terület is egyre inkább tud IT alapú megoldásokban, vagy digitális megoldásokban gondolkodni. És ahogy a Peti is mondta, tényleg ez egy kulcskérdés az ő túlélésük szempontjából, mert most már gyakorlatilag szerintem nincs olyan üzleti terület, ami kimondhatja, hogy a digitalizációt ő el tudja kerülni, vagy nincs rá szüksége.
Oké, beszéltünk az elmúlt 10-12 évről. Hát kérdezzek egy abszolút HR-est a legvégére. Hol látjátok magatokat, vagy magunkat 10 év múlva? Tehát mivel lennétek elégedettek? Mekkorák vagyunk, mivel foglalkozunk, mekkora a piac, hova tekintünk? Tudom, hogy nehéz jósolni még 5 évre is, mert hogy egyébként is egy ilyen abszolút diszruptív az egész piac, meg változnak így a megközelítések. Ennek ellenére jósoljunk azért valamit. Mivel lennétek elégedettek?
Picit korán jött ez a kérdés, mert pont a következő hetekben, hónapokban szeretnénk szerintem erről így komolyabban beszélni, úgyhogy kicsit korán ér, de hogyha mondjuk tényleg itt 10 évre kell tekinteni, akkor mondjuk én akkor lennék elégedett, vagy afelé szeretnék tartani, hogy növekedés, de akár úgy, hogy ilyen kis Danubiusok szövetségeként működő cég, ahol mondjuk van a Danubius, mint a nagy cég, aki kifelé látszik, de Danubiuson belül van több kis csapat, akik kvázi cég a cégben működik, és hasonló értékek szerint, mint ahogy mi most működünk, és kvázi ilyen franchise-olni, vagy nem tudom, mert szerintem eljön az a pont, ahol már nem tud ez így egy ernyő alatt így működni, viszont megvannak azok a módszerek, azok a hozzáállások, azok a mentalitások, amit tovább tudunk adni más esetleg vezetőknek, akik így tudnák vinni a saját kis csapatukat.
Egyébként abszolút én is ezt a inkrementális növekedést látom, hogy adott ponton ez a falu az már lehet, hogy átalakul kicsit ilyen várossá, ahol vannak városrészek, amiken belül megint csak jól ismerik egymást az emberek, és van egyébként átjárhatóság a városrészek között, mármint hogyha valaki át akar költözni egyik projektből, egyik csapatból a másikba, akkor azt megteheti, hogyha az ő fejlődési útja ezt igényli. Kicsit amit a Peti mondott, azt készíti elő tulajdonképpen ez a Labs jellegű megközelítésünk, ahol most ilyen kis spin-off ötleteket, mint mondjuk a Booked for Us időpontfoglaló rendszer, vagy a My Time Jobs rugalmas állásportál, ezeknek a kis csapatai elkezdenek működni, és ezekből a csapatokból, aki szeretne, át tud vándorolni más projektekbe, illetve ebbe a csapatokba, projektekből bekerülhetnek emberek, illetve aki ott érzi jó magát, ő ott tud abban a projektben húzó ember lenni, és ezek már tényleg cégszinten is különálló entitások, vagy önálló entitások, amikben azok az emberek, akik ott húzó szerepet töltenek be, tulajdonosok is egyben, és így képzeljük el a jövőt, hogy gyakorlatilag inkább egy ilyen hálózat, vagy egy ilyen háló, ahol ki megtalálhatja azt, hogy milyen szerepben szeretne tevékenykedni, és ott akár húzó emberként tényleg ő már gyakorlatilag a saját cégét, saját világát építheti, de úgy, hogy hozzáadjuk azt a támogatást, amit mi végigjártunk, kiépítettünk, és itt olyan kompetenciákra is gondolok, mint nem tudom, akár a DevOps-os felhős üzemeltetéstől kezdve az online marketingen át, a UX-ig. Gyakorlatilag egy csomó olyan kompetencia van, ami mind az ügyfeleink kiszolgálásában fontos, mind abban, hogyha valami saját megoldást szeretnénk a piacra vinni. És az én hosszú távú jövőképem az, hogy ezekben a kompetenciákban megerősödünk, és lesz olyan saját belső kis szolgáltató központunk idézőjelbe, ami ezekhez az ötletekhez nyújtja a megoldást. Kicsit ez a startup stúdió jellegű működés, bár lehet, hogy addigra a startup szó elcsépelt lesz, meg megunt, meg hasonló, de maga ez a fajta működés úgy gondoljuk, hogy megteremti a lehetőségét annak, hogy nagyon sokan önmegvalósítsanak, és ez egy jó támogató közeget találjanak.
Hogyan élünk majd 10 év múlva? Elsősorban nem is a cég méret, meg a mit is csinálunk, mert tudjátok, csak a fiúk gondolják, hogy a méret a lényeg. Inkább az volt az első kép a fejemben, hogy hogyan is fogunk dolgozni. hogy annyira gyorsan változnak a dolgok, hogy simán lehet, hogy 10 év múlva majd az Azori-szigetekről jelentkezek be egy ilyen podcast felvételre, és közben szupermodern hibrid irodákból fogunk gyönyörű workshopokat szervezni. Az egész globális piac, a munkaerőpiacunk lesz, és bárhonnan vehetünk majd fel embereket. Rengeteg nemzetközi ügyfelünk lesz, aki mindenki velünk akar dolgoztatni. Úgyhogy én inkább erre a részére vagyok nagyon kíváncsi, hogy hogyan fogunk 10 év múlva dolgozni, és itt vannak ilyen mindenféle álomképek a fejemben.
Nagyon szépen köszönöm, megígérem, hogy nem 10 év múlva fogunk erről legközelebb beszélni, hanem valamivel hamarabb. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, és hallgatókat pedig biztatjuk arra, hogy ugye ez az első adásunk, de hogy nagyon sok belső és külső szakértőt fogunk megszólaltatni még ebben a podcastben, és hogy tartsatok velünk, hallgassatok minket, meg jelezzetek nekünk vissza, hogy hogyan tudnánk még jobbak lenni, és ha meg velünk dolgoznátok, akkor gyertek, és a honlapunkon keresztül, meg akár e-mailben tudunk kommunikálni. Ezeket majd mind megtaláljátok a show notes-ban. Még egyszer köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Sziasztok!